Bőséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a Te szent és igaz parancsodat. Ferenc ajkán akkor hangozhatott el ez az ima, amikor San Damiano templomában a keresztről így szólt hozzá az Úr. Menj, Ferenc, és építsd fel házamat, mely, mint látod, romokban hever. Assisi Szent Ferenc ünnepén, az ő mennyei születésnapján Csegezi Mária köszönti a kedves hallgatót. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A rendalapító szent tiszteletéről szóló tematikus napon felidézzük életét, lelkiségét, munkásságát. Beszélgetünk a hozzáfűződő csodákról, egykori és mai követőiről, a ferences, a kapucinus és a minorita szerzetes rendről, a klarisszákról, vagy más elnevezéssel a második rendről, valamint a harmadik, a ferences világi rend tevékenységéről. Tesszük mindezt úgy, hogy Szent Ferenc kései utódainak életútját követve ismerjük meg evangelizációs és missziós tevékenységüket, társadalmi felelősségvállalásukat, az oktatás, nevelés, a kultúra, vagy a rászorulók megsegítése terén vállalt és végzett feladataikat. Egyúttal egy képzeletbeli utazásra is invitálom a kedves hallgatót, hiszen Assisitől Budapestig, Jeruzsálemtől, vagyis a Szentföldtől, a Magyar Szentföldig, hűvös völgyig vezet az út, amit bejárunk. Kérem, tartsanak velem! Assisi Szent Ferenc 1181 vagy 1182-ben született, pontosan nem ismerjük születésének évszámát. Atya Pietro Bernardo gazdag posztókereskedő, anyja finomlelkű, művészetkedvelő, francia származású asszony volt. Jánosnak keresztelte, majd mikor apja hazatért, inkább a Ferenc nevet adta neki, hiszen a Jánossal ellentétben a Ferenc név a gazdagság, kényelem, társasági ember, nemes udvari magatartás tulajdonságait foglalta össze. 1198 és 1204 között a világfi Ferenc könnyelmű életet élt. 1204-ben fordulat állt be életében, amikor álmában egy hang tisztánlátásra készteti, és az Úr akaratának követője lesz, aki a szülőföldjére való visszatérésre buzdítja. Mondd csak, Ferenc, kérdezi álmában egy hang, ki adhat neked többet, az Úr vagy a szolga? Az Úr, felelte Ferenc. Hát akkor miért hagyod el az Urat a szolgáért? Ferenc szemében ekkor a világról lehult a lepel. Minden ember csak szolga, nincsenek urak, csak egy valaki Úr. És ő minden teremtmény felett áll, csak ő tarthat igényt szolgálataira. Mi az akaratod, Uram? Kérdezte Ferenc. Térj vissza a földre, ahol születtél, és ott megmondják neked, mit kell tenned. Az ima és a templomok csendjében végzett elmélkedés segítségével igyekszik megismerni Isten akaratát a saját életére vonatkozóan. Egy leprással való találkozás döntő hatással volt élete további alakulására. Amíg bűnökben éltem, nagyon keserű volt számomra a leprások látása. Az Úr vezérelt közéjük, és én irgalmasságot cselekedtem velük, és amikor eltávoztam tőlük, az, ami előbb keserű volt számomra, átváltozott testem és lelkem édességére, írja végrendeletében. 1205-ben a San Damianói romos kápolnában imádkozás közben megszólalt a kereszt. Ferenc, menj és építsd újjá egyházamat. Azonnal hozzálátott a romos kápolnák kiavításához. Assisi környékén három, a San Damianói, a Szent Péter és a Porcinkula kápolnákat újította fel. 27 éves korában igazi fordulat következett be életében, amikor a Szent Misében az evangéliumi szakasz arról szólt, hogy Jézus a tanítványokat kettesével küldi szét hirdetni az evangéliumot, és azt mondja nekik, menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Gyógyítsátok meg a betegeket, a halottakat támasszátok fel, a leprásokat tisztítsátok meg, a gonosz lelkeket üzzétek ki. A fiatal Ferenc az élet értelme után kutatva felszabadultan fellélegzik, mert az évszázadok távolából rátalál arra, aki kezdetben volt, az élet szavára, a názáreti Jézusra. Életvitelét látva mások is csatlakoznak hozzá, és a szegénység, tisztaság és engedelmesség evangéliumi tanácsokat megtartva követik őt. ...1209-ben, amikor egyre több követője van már regulát írtársai számára, és így kezdi a kisebb testvérek regulája, és élete ez. Kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát, és egyszerűen összefűzött néhány evangéliumi idézetet saját figyelmeztetéseivel. Ez maradt a ferences rend alapszabálya mind a mai napig. 1219-ben elmegy a Szentföldre, és ott fegyver nélkül hirdeti az evangéliumot. 1223 karácsonyán Greccsóban felidézi Jézus születését, amit azóta is az első élő betlehemesnek nevezünk. 1224. szeptember 14-én Laverna hegyén hosszas imádság és bőt után megkapja Krisztus kínszenvedésének sebhelyeit, stigmáit. 1225-ben Ferenc félig vakon, 12 féle betegségtől szenvedve megírja a teremtmények énekét, a naphimnuszt. Halála közelettét érezve, 1226. májusában írja meg végrendeletét, s tér vissza a porcinkulába. 1226. október 3-án halt meg, és 4-én temették el a Szent György templomba. Alig 2 évvel később 9. Gergely pápa szentté avatta. Földi maradványait 1230-ban viszik át, és temetik el a tiszteletére épített Szent Ferenc bazilikába. A Ferences tematikus nap műsor folyama a Ferencesen tartományfőnökével, dr. Dobszai Benedek provinciálissal készített interjút, követően 16 órakor folytatódik. Ekkor kerül adásba a Minorita rendtartomány provinciálisával, Kalna Zsolt atyával készült interjú, amelyben megismerhetjük a Minorita rend történetét és Zsolt atya életútját, hivatását. A műsor egy korábbi hangfelvétel átszerkesztett változata. 16 óra 50 perces kezdettel a Kozár Mislenyben élő, reguláris harmadik rendi szerzetes nővérek az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinek életét, a rendalapítás történetét legnagyobb magyarországi elöljárójuk, Krisztina nővér mutatja be. A 18 órakor kezdődő műsorban Kauzer Tibor urat, a Ferences Világi Rend miniszter generálisát mutatom be a kedves hallgatóknak. Megismerhetik életútját, a Ferences Világi Rend alapításának történetét a kezdetektől napjainkig, lelkiségüket, és nem utolsó sorban a mai világban betöltött szerepüket. A 20 óra 16 perckor kezdődő műsorban a nemzetközi tanulmányversenyen is nagy sikert elért Szentendrei Ferences Gimnázium igazgatójával, Bécser Róbert atyával beszélgetek hivatásról, lelkiségről, oktatásról, nevelésről. A tematikus nap záró műsora 21 óra 5 perckor kezdődik, amelyben arra a kérdésre keressük a választ, ki is volt valójában Szent Ferenc. Segítőtársam dr. Varga Kapisztrán, ferences szerzetes főiskolai tanár lesz, akivel Szent Ferenc korától napjainkig kutatjuk a ferences lelkiség lényegét. A Ferences tematikus nap műsor folyama Szent Ferenc naphimnusz című csodálatos költeményének elhangzásával zárul, melyet felvételről Barsi Balázs atya tolmácsolásában hallunk. E bevezető gondolatokat követően két részletben hallgathatják meg a Ferencesen tartományfőnökével, dr. Dobszai Benedek provinciálissal készített interjút. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm Dobszai Benedek ferences tartományfőnök urat, a Magyarok Nagyasszonya ferences rendtartomány provinciálisát, a Férfi Szerzetes Elöljáró konferenciájának elnökét. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Aki meghallja ezt a nevet, hogy Dobszai, az azt hiszem gondol valakire, egy zenetudósra. Milyen kapcsolat fűzi önt a zenetudós Dobszai Lászlóhoz?
Dobszai László az édesapám, 2011-ben halt meg, de hát azt hiszem, hogy aki Magyarországon szolfés tanult, vagy gregorián énekkel találkozott, kezébe veszi az éneklőegyházat, az mindenki valamilyen módon találkozhatott az ő szellemi örökségével, munkásságával. Nagyon sokat köszönhetek neki, mi heten vagyunk testvérek, és ebből a sorozatból én vagyok a legkisebb.
Hogyan vezetett az út a népes családból, a zenei gyökerektől a ferences szerzetességig?
Fontos megemlíteni, hogy azon túl, hogy Dobszai László az édesapám, a családomban másra is nagyon föl tudtam tekinteni. Édesanyám oldalán is egy olyan szerető, meleg családi légkör fogadott minket, ami nagyon fontos volt számomra.
Az ő hivatása is nagyon fontos volt. Művészettörténész volt.
Művészettörténész magyar szakosként végzett, és hát aztán nyilván a gyermekek születése az nagyon befolyásolta az életét, de sokat dolgozott Szépművészeti Múzeumban, és korábban egyébként egészen más területeken is, akár egészségügyben, akár könyvek korrektúrázása. De épp így említhetném anyai nagyapámat, nagyanyámat, akik szintén fontosak, bár én anyai nagyapámat nem ismertem, vagy éppen a apai nagyapámat, aki gyerekorvosként szintén egy jelentős hátteret adott, és természetesen testvéreimet és népesebb családomat. Tehát én egy keresztény nagy családban születhettem, ahol azokban az években is, amikor még 90 előtt voltunk, fontos volt a hitnek a gyakorlása, fontos volt az odaadottság egyházi feladatokra, és a hivatás kérdése is tudom, hogy többször többekben fölmerült előző generációkban, de aztán végül én voltam az, aki eljutottam a döntésre. A plébánia, ahova jártam, ez a Budapesti Szent Család plébánia, ami egy erősen hivatástermő plébánia. Annak a közössége, ottani plébánosatya, a káplánatyák szintén nagyon meghatározóak voltak. És tulajdonképpen én már magam döntöttem a felől, hogy olyan iskolába szeretnék járni, ami egyházi iskola. Gondolkodtam, hogy egy ideig az esztergomi ferences gimnáziumon, aztán végül is a szentendrei gimnáziumba jártam, ahova egyik bátyám is. És az évek alatt a plébániai környezet és az iskolai környezet hatása is nyilván sokat jelentett, saját belső lelki fejlődésem is. Tulajdonképpen azt mondhatom ki, hogy olyan gimnázium közepénél már tudtam, hogy én ferencesnek fogok jelentkezni.
Volt olyan tanára, akit példaképként tisztelt?
Érdekes, nem tudnék így egyetlen egy embert kiemelni, azért, mert azt hiszem, hogy én talán kevésbé is kötődtem általában egy-egy példaképhez. Inkább azt tudom mondani, hogy nagyon sok embernek életének egy-egy szelete, egy-egy aspektusa nagyon nagy hatással volt rám. Nyilván, aki mondjuk sokat jelentett ferences körből, akár Barsi Balázs atya, akit kisgyerekkorom óta ismertem, akár Magyar Gergely, aki korábban tartományfőnökünk volt, amikor én még Szentendrére jártam, akkor ott hitoktatóként dolgozott, szolgált. Ferences körben nyilván ők például azért fontosak voltak számomra, de valahogy nekem megadatott az, hogy láttam ferenceseknek erényeit és hibáit, és ez így együtt volt igaz és jó és segítő, nem eltántorító. Talán akit még kiemelnék a tanáraim közül, őt nem Szentendréről emelném ki, hanem még az általános iskolából, ami egy egyszerű állami általános iskola volt, ahol szintén egyébként voltak nagyon jó tanáraim, énektanárom, osztályfőnököm, de aki legfontosabb volt, az a biológia tanár Horváth László tanár úr, aki emlékeim szerint 4-től 8-ig tanította a biológiát nekem, és ő nekem bizonyosan nagyon nagy segítségemre volt akár későbbi ilyen irányú döntéseimben.
Egész életútját meghatározta végül is, hiszen biológus lett.
Így van, az ő vele való kapcsolat, és hát az, ahogy tanított, és amit tanított, az nagyon mély hatással volt rám. Annak ellenére, hogy gimnáziumi éveim alatt aztán nem e fele gondolkodtam, de aztán már a rendben újra megerősödött, hogy ugyanebbe az irányba el akarok indulni, és így is lettem aztán biológus.
Mikor lépett be a ferences rendbe?
1995-ben léptem be, 20 évesen, gimnázium után. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy fiatalon, de olyan egyértelmű volt, hogy akkor ezt a döntést meghozzam, és hát azt mondhatom, hogy utána is még döntések sorozata következett egyébként az életemben, de az ott egy meghatározó pontja volt az életemnek.
A tanulmányait hol folytatta?
Nálunk a rendben az volt a szokás, és most is az a szokás, hogy az első esztendőt, amely a noviciátus, ezt Széchenyben töltjük, ez egy kicsit elzártabb, lelki gyakorlatosabb esztendő. Nekünk még nem volt olyan erős a jelöltség, mint a mostani időszakban, tehát tulajdonképpen a noviciáttal kezdtem el a rendi életemet.
Ki volt akkor a noviciátus vezetője?
Nálunk még Barsi Balázs atya volt, még utánunk lévő évfolyamnak is. És utána kerültünk le Szegedre, elég nagy évfolyam voltunk akkor még, ahol a Szegedi Hittudományi Főiskolán tanultunk teológiát. Azt hiszem, hogy azok az évei voltak annak a teológiának a legerősebb évei. Nagyon szerencsés együttállása volt a tanári karnak, a szellemiségnek, a Szegedi Egyetemmel való kapcsolattartásnak. Két felsőoktatási intézmény között nagyon jó együttműködések voltak. Tehát itt tanultam a teológiát, és aztán utána a másodévben felvételiztem a Szegedi Egyetemnek a biológus szakára, és aztán a harmadévtől már párhuzamosan folytattam ezeket a tanulmányokat.
Azért ezek nagyon nehéz évek lehettek. Két ilyen komoly képzésen részt venni és helytállni, az nem egy egyszerű feladat.
Hát egyik oldalról nem egyszerű, másik oldalról meg fiatal az ember. Sok mindent be tud vállalni, 30 alatt még az ember bírja az éjszakázást. Úgyhogy én ezt jó kedvel csináltam, meg lelkes voltam benne. Nyilván egyébként egy fontos adalék, hogy mi eközben szerzetes növendékek voltunk, ami azt jelentette, hogy egyrészt volt a napunknak egy imádságos gerince, ami szintén azért akár órákat vitt el. Másik oldalról meg voltak feladataink, plébániai feladataink, volt akinek hitoktatás, volt akinek minisztránsok, kiskórus vezetés, a szegény konyhánk akkor is működött ott, tehát hogy a tanulmányok mellett nekünk természetesen más dolgokban is helyt kellett állni. De ez így volt szép, így volt jó, illetve eleve benne volt a tartománynak az életében, hogy nagyon sokan végeztek egyszerre több szakon, mert most is így van egyébként növendékeik között, meg kellett tanulni ezzel együtt élni.
És akkor már megvolt az elképzelés, hogy a tanári pályát is folytatja a renden belül, vagy inkább a kutatási terület érdekelte?
Azért érdekes, mert én eredetileg nem biológus akartam lenni itt a renden belül, hanem valami egészségügyi dologgal akartam foglalkozni. Az akkori tartományfőnök ehhez nem járult hozzá, hanem tulajdonképpen ő tolta egy kicsit az irányba a szekeret, hogy inkább az oktatás. Én akkoriban nagyon nem szerettem volna iskolában tanítani, és ezért döntöttem úgy, hogy inkább biológus szakra megyek, amihez meg is kaptam a hozzájárulást azzal, hogy azért a végén csak szerezzem meg a tanári diplomát is. Az egyetemnek a biológus képzésnek a második évében már úgy elkezdtem komolyan gondolkodni azzal, hogy merre fele szeretnék szakosodni, mi érdekel, és ekkor kerestem föl ott az egyetemnek az élettani tanszékét, és hál' Istennek nagyon jó közegbe kerültem, ahol lehetőségem volt olyan kutatásokban részt venni, ami engem mindig is érdekelt, mindenképp humán dolgokkal akartam foglalkozni, ilyen életszerűvel, de mégis valami olyan, ami kicsit a molekuláris irányt is előveszi, és így találtam rá erre a, mondjuk nevezzük így, hogy molekuláris neurobiológia, meg élettannak a neurológiai idegrendszeri oldala. Tulajdonképpen én másodévtől már elég komoly labormunkákat is végeztem, ami számomra egy nagyon, nagyon gazdagító, érdekes világ volt, és azt gondolom, hogy be is épült úgy a személyiségembe, az életembe. És aztán ez a vonal tovább is ment, hiszen aztán egészen a doktori képzés végéig eljutottam, közben néhány évet külföldön töltöttem.
Nevezetesen?
Svédországban, Stockholmban, közel két évet megszakításokkal kint töltöttem, kint dolgoztam. A doktori munkáimnak egy jó részét is, azt mondom, hogy nagyobb részét azt ott végeztem el, és aztán mindeközben a tanári diplomát is megszereztem, és amikor 2006-ban aztán már papként megkaptam az első komolyabb helyezésemet, akkor nem volt kérdés, hogy ebből iskola lesz, és így lettem aztán részben biológia tanár, részben hitoktató iskola lelkész az egyik budapesti iskolánkban.
És még az érdekelne, hogy miért éppen Stockholm?
Nagyon egyszerű a válasz rá, ott volt kint egy olyan magyar származású kollega, aki keresett maga mellé, mint fiatal csoportvezető, PhD hallgatót, bármilyen hallgatót, segítséget, kutatótársat, és nyilván visszanyúlt a gyökerekhez ő is. Ezen a tanszéken voltak jó kapcsolatai, ahol én dolgoztam. Ottani tanszékvezetőt kereste meg, és ezen az úton kerültem én ki Svédországba.
És ezt a tudást hol és hogyan tudja kamatoztatni?
Nyilván elsődlegesen sok mindent föl kellett ebből adni, főleg 2014 után aztán végképp. De azt gondolom, hogy a biológia tanítás is nagyon más volt így, hogy volt az embernek néhány év kutatói háttere, ez talán úgy erősen hangzik, de ráláttam arra az életformára. Ezt egészen pontosan látom, hogy ebben volt hatása. És én azt gondolom, és én ezt szoktam is közvetíteni akár a fiataljaink, rendi fiataljaink felé, hogy bizonyos szempontból mindegy, hogy mivel foglalkozik az ember, ha az ő személyiségének, felnőttségének, gondolkodásának, világlátásának részévé válik, akkor már megérte. Aztán, hogyha tovább akarok menni, és nagyon gyakorlatias akarok lenni, én később a rendben gazdasági vezető voltam, most mint a tartománynak a vezetője. Nagyon sok olyan ügy van, amiben tulajdonképpen hasonló képességek kellenek, mint a kutatói életemben. Mondhatnám nagyon egyszerűen. Itt is grafikonok vannak, meg ott is grafikonok vannak. Az egyik oldalon megtanulja az ember olvasni őket, akkor a másik oldalon is tudja használni.
És a pontosság, a fegyelmezettség, a munkabírás, ez mind-mind? Gondolom, így van. Ide tartozó tulajdonság.
Mindenképp, illetve én azt mondom, hogy a lelkipásztori életemben, vagy egyáltalán egyházi emberként a világban élve, nekem biztos, hogy adott ahhoz egy képességet, hogy a dolgoknak a természetes, racionális alapját ne vessük el magunktól azért, mert egyháziak vagyunk. Azaz, hogy kicsit két lábbal a földön is lenni, adott döntéseknél nagyon emberi szempontokat figyelembe venni, másik oldalról nyilván mellé tenni azt, ami meg a lelki vagy spirituális szempont.
Megismertük a kutatót, ismerjük meg most a felszentelt papot. Mikor következett be az életében a pappá szentelés?
Nekem a növendék évek alatt nem volt teljesen nyilvánvaló, hogy laikus testvérként vagy felszenteltként fogok élni a közösségben. Mielőtt beléptem, akkor nagyon egyértelműen a papság fele mentem, aztán voltak évek, amikor gondolkodtam, hogy egyszerűen örökfogalmas szerzetesként élni a közösségben. És aztán igazából a svédországi kinti évek alatt érlelődött bennem azt, hogy mégiscsak esetleg a papszentelést fogom kérni. Ebben része volt annak, hogy egy nagyon érdekes, bizonyos szempontból sivárabb környezetben, hiszen nem anyanyelvi környezet, kevés ismerős, olvasva teológiai munkákat, úgy bennem volt az, hogy ennek a továbbadása, a hithirdetés, a prédikáció az egy szép dolog, szép hivatás, vagy éppen a szentségek kiszolgáltatása. Tehát azt mondom, hogy tulajdonképpen ez úgy segített abban, hogy végül is 2004-2005 táján akkor egyértelműen jeleztem az akkori előjáróimnak, hogy én fogom kérni a szentelést, és aztán 2005 novemberében diákonussá, 2006 tavaszán pedig pappá szenteltek.
Hová került először a szentelést követően?
Hát nagyon érdekes, mert tulajdonképpen az akkori döntés az bizonyos szempontból meghatározta az életemet, azt is, amiben most élek. Akkori tartományfőnök Magyar Gergely, hogyha akart maga mellé venni egy olyan embert, aki még friss, akkor kialakuló rendtartomány, új rendtartományban a központi működést segíti. Tehát engem tartományi titkárnak kért föl akkor abban az évben, ami bizonyos szempontból a rendtartomány belső adminisztrációjának egyfajta összefogása, vezetése, a tartományfőnök segítése. Ez a feladat. Emellett biológia tanár lettem a Szent Angéla iskolában, iskolalelkész lettem ugyanebben az iskolában, hivatásgondozó a rendtartományban, és hát valamilyen szinten a Margit körúti templomban is nyilván lelkipásztori szolgálatot vállaltam. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy hát nem egy egész állásnyi feladatot kaptam, hanem mondjuk ennek
többszörösét,
és így indult el tulajdonképpen az én papi életem itt Budapesten.
Törékeny alkatú és hihetetlen teherbírású. Ha az életútját nézem, akkor nagyon-nagyon rövid idő telik el, hogy betölti a renden belüli legmagasabb státuszt, provinciális lesz. Meglepte a választás?
Több szempontból nem lepett meg a választás. Az egyik, hogy nálunk érdekes módon a magyar rendtartományban megvolt a hagyománya annak, hogy 30-as éveik végén, 40-es éveik elején lévő, hát fiatal embereket választottak tartományfőnöknek. Tulajdonképpen 79-től kezdve az összes tartományfőnök az 36 és 41 éves korak között lett tartományfőnök. ha most valaki megkérdezi, hogy jó-e ez így, azt mondom, hogy nyilván megvan a maga áldása is, meg a maga átka is.
A teherbírás adott, a tapasztalat kevés,
illetve én azért azt is gondolom, hogy nyilván ez egy amúgy is elég fura időszaka sok embernek, ezek a 40-es évek. Azt is látjuk, hogy nagyon sok külföldi tartományban inkább az 50-esek, korai 60-asok közül választanak tartományfőnököt. Van ebben lendület is, de azért van benne kihívás is, hiszen sok embernek ilyenkor a saját maga belső dolgaival kell éppen megküzdeni. Ugyanakkor ez lehet, hogy egyébként ad egyfajta irgalmat is a bizonyos döntésekben. A másik, hogy meglepette, kicsit azt mondom, hogy azt, hogy én előtte 8 évig tartományi titkár, utolsó években már gazdaságvezető is voltam, ráláttam az intézményrendszerre, a rendműködésére, mégis tudtam idegen nyelvet. Valahogy magával hozta, hogy viszonylag erős szavazati arányjal megválasztottak. Azzal együtt, hogy hát soha nem kerestem magamnak ezt a választást, és magammal kapcsolatban mind a mai napig azért vannak fenntartásaim, hogy én voltam a legjobb döntés, de
biztos,
hát
hogy igen.
Rendtársak maguknak köszönhetik bizonyos szempontból.
Egyébként a renden belül hányszor választható újra egy ember?
Ez egy nagyon bölcs rendszer a mi rendünknek, hogy első alkalom a 6 évre választanak tartományfőnököt, és utána a maximum még 3 évre lehet megválasztani, és 9 év után mindenképp lejár az a mandátum, amit kap az illető, nem csak tartományfőnökként, hanem tartományfőnök helyettesként is, rendi tanácsosként is, és házfőnökként is. Ez hoz egy sajátos dinamikát a rend életébe. Egyébként nagyon sokszor emiatt is történnek helyezések, mert egyszerűen lejárnak ezek a funkciók, és utána legalább 3 teljes évet ki kell hagynia ahhoz, hogy utána újra ugyanabba a pozícióba visszaválasszák az illetőt.
De visszakerülhet.
Visszakerülhet, főleg a 20. század elején erre voltak példák, amikor szinte váltógazdálkodásban 2 ember váltotta egymást sokszor, de azt látjuk, hogy 9 év, már 6 év alatt is, de 9 év alatt az illető is szerintem megfárad, nem baj, hogy kap egy kicsit más feladatot, pozíciót, vagy egyszerűen az se baj, hogyha visszakerül, és mondjuk káplán lesz valahol. Nálunk azt gondolom, hogy egy egészséges formája, legalábbis jogi alapja megvan annak, hogy valaki abszolút közlegény legyen, és ez jó. Másik oldalról azért azt is gondolom, hogy annyi helyzetet össze is szed az ember 6-9 év alatt, ami akár az ő kezét is megköti abban, hogy jó döntéseket hozzam meg. Talán már túl sok kompromisszumot kellene megkötni, vagy talán már túl rutinból csinál dolgokat. Ez szerintem egy egészséges formája a vezetésnek.
Én, mint kívülálló, mindig csodálom az engedelmességüket, hogy aki nagyon magas beosztásból, nagyon alacsony beosztásba kerül, milyen engedelmesen tudja azt a feladatot újra ellátni. Nyilván, hogy ebben van egy olyasmi, hogy feltöltődés, de azért én azt gondolom, hogy az engedelmességet lehet 3-szor aláhúzni ebben a folyamatban.
Mindenképp, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy adomány annak, aki ebben tényleg készséges. Én nekem, mint tartományfőnöknek mindig nem csak az, hogy megkönnyíti az embernek az életét, hanem mindig kicsit meg is hatja az embert, amikor valaki akár elmondja az ellenvéleményét, de azt mondja, hogy ez a te döntésed, én meg megteszem. Nyilván, ha őszinte akarok lenni, nem mindenkinek könnyű. Meg a történelem hozhat olyan helyzeteket, hogy valaki szinte bebetonozódik bizonyos pozícióba, és amikor akár már kora miatt, akár másokból ebből ki kell mozdulni, ez komoly emberi trauma számára, látunk ilyeneket is. De az is nagyon szép, amikor valaki ezzel megküzd, vagy évekkel később maga bevallja, hogy ennek így kellett lennie. Illetve azt gondolom, hogy ez egy lehetőség az illető testvérnek, hogy mi alapján határozom meg magamat az életben. Az alapján, hogy plébános vagyok valahol, az alapján, hogy tanár vagyok, vagy a hivatásomnak van ennél mélyebb alapja, mélyebb gyökere. Sokszor egy ilyen kemény lépés, hogy valakinek mondjuk akár több évtized után valamiért mégiscsak ott ragadt minden jogi helyzet ellenére egy helyen, mondjuk meg kell küzdeni azzal, hogy mégiscsak mennem kell, akkor lehet, hogy ez az ő életét, üdvösségét, személyiségét, hivatását is segíti, hogy küzdjön meg akár sok év alatt azzal, hogy nem tanár úr vagyok, hanem szerzetes.
Különösen a mai világban nagyon fontos, és én úgy gondolom, hogy a civil szférában is sokat tanulhatnak öntől, illetve a hallott mondataiból, hiszen sokszor az emberek, ha elkerülnek egy bizonyos beosztásból, akkor az bukásként, hihetetlen tragédiaként élik meg, miközben már arra kellene gondolni, hogy azon a következő új helyen hogy tudnak kiteljesedni, hogyan tudnak jól szolgálni.
Ez egészen bizonyos, ez, amit valamelyik rendtársam úgy fogalmazott meg, hogy hát tulajdonképpen a személyiségfejlődésnek az a része, amikor az ember eljött oda, hogy ő nem XY vezető vagyok, hanem én, mint XY ki vagyok.
Igen.
És azt hiszem, hogy ez bizony egy kemény dolog.
Bizony. Nos, azt kívánom, hogy ezen a helyen és a következő beosztásában is találja meg mindig az örömöt, és tudjon kiteljesedni. A beszélgetés második részét 13 órai kezdettel hallgathatják meg.
Mária Rádió, a lélek hangja.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.